Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, Szent fiától, a mi élő úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 89. Zsoltárnak az első versét. A 89. Zsoltárnak az első versét, amely így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljon helyet, és úgy énekeljünk tovább az Úrnak, a mi Istenünknek, énekeljük a 167. dicséretet, annak első két versét. A 162. dicséret első két versét énekeljük, és majd utána hallgassuk meg a helvét hitvallás mai napra rendelt szakaszát. A 167. dicséret első és második versét, az első vers így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Új ember. Most pedig azzal, hogy hogyan befolyásolja ez a cselekedeteit. Azok, akik újjászülettek a jónak választásában és végrehajtásában nem csak szenvedőleg, hanem cselekvőleg is részt vesznek. Arra cselekedteti ugyanis őket Isten, hogy maguk cselekedjék azt, amit tesznek. De helyesen hivatkozik arra Ágoston, hogy Istent a mi segítőnknek mondja a Szentírás. Márpedig csak annak lehet segíteni, aki valamit csinál. A manikeusok megfosztották az embert minden cselekvéstől, és mint egy kővé és patuskóvá tették. Másodszor nem szabad elfelejtenünk, hogy azokban, akik újjászülettek, megmarad a gyarlóság. Mint hogy ugyanis bennünk lakozik a bűn és a test az újjászületett emberben mind életünk végéig tusakodik a lélek ellen, nem egy könnyen viszi véghez az újjászülöttek azt, amit elhatároztak. Mint hogy azonban a testiség ereje és az óember maradványai nem olyan hathatósak, hogy egészen megoldanák a lélek munkáját, ezért mondhatók szabadoknak a hívők, de csak úgy, hogy elismerik gyarlóságukat, és egyáltalán nem kérkednek szabad akaratukkal. Ugyanis a hívők lelkének sohasem szabad elfelejteni azt, amit nem győz eleget hangoztatni Szent Ágoston Pál apostol alapján, mit van ugyanis, amit nem kaptál volna, ha pedig úgy kaptad, mit dicseked el, mintha nem kaptad volna. Ezekhez járul még az is, hogy nem mindjárt teljesül az, amit elhatároztunk. A dolgok kimenetele ugyanis Isten kezében van, ezért kéri Pál apostol az Urat, hogy vigye jó végre az ő útját. Egyébként senki sem tagadja, hogy külső dolgokban mind az újjászületett, mind az újjá nem született embernek van szabad akarata. Mert az embernek közös tulajdonsága más élőlényekkel, amelyeknél nem alávaló, hogy egyes dolgokat akar, másokat nem akar. Így beszélhet, vagy hallgathat, házából kiléphet, vagy otthon maradhat, stb. De még itt is mindig figyelembe kell vennünk Isten hatalmát. Ez okozza azt, hogy Bálám nem tudott oda eljutni, ahova akart, sem Zakariás a templomból visszatérve nem tudott beszélni, holott akart.
Énekeljük tovább a már megkezdett 167. dicséretünket, és ez alatt az énekvers alatt mehetnek a gyermekek nekik rendelt foglalkozásra. De a 167. dicséretnek a harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik. Az Atyát és a Fiút és a Szent Lelket áldom. Isten tiszteltünk megáldása, szívünknek megsegítése, jöjjön az Úr, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenek ígét, melyen keresztül szól hozzánk, és amelyet olvasok Lukács evangéliumából, Lukács evangéliuma 14. részéből, a 15. verstől a 24. versig. Lukács evangéliuma 14. részéből a 15. verstől Így szól hozzánk Isten igéje. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá, tudnélik Jézushoz. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem. Azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura ekkor megharagudott, és ezt mondta a szolgájának, menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának, menjen az utakra és kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki nem kóstolja meg a vacsorámat. Isten tegye bennünk gazdagon, áldottá az ő igéjét, hogy teremjünk gyümölcseket az ő neve dicsőségére. Helyünkön ülve, maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Úrunk, mennyi édesatyánk, köszönjük azt, amikor átéljük a csodáját a te cselekvésednek. Átéljük annak a valóságát, hogy az életünk nem csak úgy véletlenszerűen történik, hanem az a te tervezésedben működhet, te szándékodban és akaratodban. És még akkor is hálásak vagyunk ezért, amikor ott van az ember szívében sok lázadás és másfajta gondolat, amikor azt éreznénk, hogy mintha börtönben lenne a mi életünk, de köszönjük, hogyha rádöbbenünk, ráébredünk, ez nem így van, hanem éppen, hogy a te gondviselő szeretetet tart és őriz meg bennünket. Köszönjük neked, hogy a te hívásod az érkezett és érkezik hozzánk. És bocsáss meg azt, amikor mi elelesztjük a fülünk mellett, amikor nem tudunk azzal törődni, amikor minden más fontos dolgunk van. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk hálát adni ezért. Hála szót mondani tiszta szívből és lélekből. És így könyörgünk azért, hogy áld meg a mi alkalmunkat. Légy közöttünk lelked által, légy a gyermekekkel a foglalkozáson, és légy itt velünk a te igét hallgatásában, hogy minden a te dicsőségedre történhessen. És valóban téged magasztaljon, dicsérjen minden. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülődve a 396. dísérletet énekeljük, annak első versét. A 396. dísérlet első versét, amely így kezdődik, ébre egy bizonyság kérő lélek, a várt alakra őrök álljanak. ige, amelyről szólni szeretnék, az ő lelkét kérve várva segítségül, írva található már előbb felolvasott szakaszban, Lukács Evangélium a 14. részében a 15. versről a 24. versig, és ebből most újra olvasom a 15. és 16. verseket a következőképpen. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. Kedves testvérek, kedves vekellei református gyülekezet, azt mondják, hogy nem szép dolog, vagy legalábbis nem illik leselkedni, hogy megnézzük titokban máshol éppen mi, hogyan zajlik, történik. A gyerekek részéről lassan elérkezik ennek az ideje, ha esetleg az angyalok ajándékozását akarják kilesni, vagy a Mikulást, ahogyan megérkezik. Kíváncsi természetűek vagyunk. És így alkotott meg bennünket a mi Teremtő Urunk. Azonban ha illik leselkedni, ha pedig nem, bizony nincs más lehetőség az igényre tekintve. Bizony leselkedésben vagyunk, ha tetszik, ha nem, méghozzá egy étkezésbe, egy közös étkezésbe nézhetünk bele, ami egy farizeus házában zajlik, Jézussal való közösségben. És ezen az étkezésen sok minden elhangzik. Sok minden szóba kerül. Történik egy gyógyítás szombat napon. Szó van arról, hogy szerénynek kell lenni, és nem előreülni, hanem hátra. Ezt szoktuk mi ugye reformátusok túlságosan gyakorolni, és minél hátrább ülünk, lehetőleg a falakon kívülre. És aztán szó van arról, hogy a vendéglátás is előjön, hogy kiket, hogyan érdemes és kell meghívni az embernek, ne csak a gazdagokat, akik viszonozhatják, hanem bizony a szegényeket, a nehézebb helyzetben lévőket is. És ezekhez a dolgokhoz kapcsolódóan mondja el Jézus azt a példázatot, ami előttünk van. És hogy elmondja ezt a példázatot, ahogyan olvassuk, bizony azt kell látnunk, arra bizonyíték ez a történet, hogy nem csak mi leselkedhetünk, hanem bizony az Úr is beleles, bele tekint a mi életünkbe, és úgy mondja el mindig azt, amit elmond itt is, amire szükségünk van ahhoz, hogy valóban tudjuk őt követni. Hogy itt a Földön lehessünk vele kapcsolatba, reménykedve nézve arra az elkövetkezendőre, ami majd a földi élet után következhet. És mennyire jó, hogy ez így van. Hogy az Úr ilyen módon leselkedik, látja az életünket, mert érezzük, hogy nem távoli, idegen tőle a mi létezésünk, hanem igenis közel lehetünk hozzá. Mielőtt azonban még konkrétabban az igére figyelnénk, azt gondoljuk röviden végig, hogy mennyi olyan helyzete lehetett az életünknek, ahová nagyon vágytunk bejutni. Olyan érdekes, olyan izgató lehetett mondjuk a felnőttek világa, vajon mi történhet ott? A lakásban otthon volt egy szoba, ahova gyermek nem léphetett be, majd ha felnőtt leszel, gyermek még alig győzte kivárni, a tanári, vajon itt mit beszélhetnek a nebulókról, hogyan tárgyalják ki őket, ez olyan érdekes, esetleg egy drága játék volt, ahova a szüleink azért nem vittek, mert nem tudták volna kifizetni, hogy azt az a játékot, ami ott van, csak vágyakozva tekintettünk be, és vajon milyen játék csodák lehettek még ott. Aztán felnőve, munkahelyen, vezetőség vajon miről tárgyal, mi egyszerű munkásként jó lenne, ha bejuthatnánk oda, és elmondhatnánk, hogy hát mik a vágyaink, kívánalmaink, magasabb fizetést hogyan szeretnénk, vajon miről dönthetnek felettünk, és mennyire örventünk, amikor sikerülnek ezek a bejutások, mennyire meg tudja az ember ezt a lelkében becsülni. Milyen jó volt nekem is, hogy éppen a héten egy óvodai ünnepségbe kaphattam meghívást, majd a testvérek között valaki, akivel együtt ott lehettünk, oda járok be hitoktatásba, és egy 10 éves ünnepsége volt a Mesevár óvodának, és megtiszteltek vele, hogy oda bemehettünk. És még jobban örülünk, hogyha ezekből a meghívásokból, találkozásokból, beérkezésekből születnek barátságok, születnek kapcsolatok. Az iskolába bekerültünk a jobban sportoló fiúk csapatába, a fiúk által kedveltebb lányok körébe. Mindannyiunknak fontos, hogy ne érezzük azt, ki vagyunk zárva mindenhonnan, hanem legyen egy biztos pont, ahová besorolják a mi életünket, ahová oda tartozónak érezhetjük magunkat. És mások irigyelnek bennünket. Milyen jó, hogy te már ott vagy. Az orvoshoz szeretnénk bejutni, ugye? Milyen jó lenne, ha mi hamarabb ott lennénk, és ne kelljen már annyit várni az orvosi rendelőbe. És ha jobban belegondolunk, akkor az utolsó helyzet. Az orvosnál való várakozás és a hozzá való bejutás az, amely közel vihet bennünket mi inkább az igéhez, mert mindazt, amit Jézus Krisztus elmond, azt úgy mondja el. Mint hogy orvosság legyen azoknak, akik hallgatják. És mindaz, amiről szó van benne, ha azt megértik, ha azt megfogják és megragadják, akkor az valóban gyógyírt jelenthet az életükre, a szívükre nézve, azt valóban ott igaznak tartják és gondolják. Egy Jézus által kitalált példázat, szituációról van szó, ami egyébként a hétköznapi életből vett szituáció, abban az értelemben, hogy gazdagabb emberek, módosabb emberek szoktak másokat meghívni, ismerőseiket az ő házukba. És arra felelt, amit az egyik kérdező mondott, hogy boldog, aki az Isten országának vendége, más fordítás szerint boldog, aki az Isten országában eszik kenyeret. Isten azért is mondta mindezt, mert ráérezhetett arra, hogy Jézus jelenlétében lenni az, vele közösségben lenni, olyan, mintha ennek az élménye lenne, Isten országában vagyok benne. Azonban bármennyire is így mondja el ezt Jézus Krisztus, és bármennyire is igaz az, hogy boldog az, aki az Isten országában ehet kenyeret, annak lehet vendége, az derül ki a példázatból, hogy ez mégsem ennyire egyszerű. És mégsem gondolja mindenki így. Ennél sokkal bonyolultabb, mert az ember, mert mi magunk sokkal bonyolultabbá tesszük. Pedig lehetne olyan egyszerű. És lehetne olyan egyértelmű. Az a drága üzenete van ennek az igének a számunkra, hogy az Úr valóban szeretne helyet biztosítani az ő országában. Az Úr valóban szeretne helyet biztosítani az ő országában, és az a nehézsége, hogy ez nem mindenki számára jelent fontos és jó lehetőséget, mégsem mindenkinek adatik meg. Ami nagyon hangsúlyos ebben az ígében, ebben a példázatban, amit Jézus elmond, hogy elő van készítve minden. Hogy számít, mennyire számít azokra az emberekre, akiket vár a házigazda. Jeltek el, mert már minden kész. Semmi nem hiányzik onnan. Szeret nekik nagy gazdagságot, nagy ajándékot adni a sajátjából, mert valóban fontos nekik, és ebből is érezhetjük ezekből a szavakból, hogy ő szereti azokat, akiket meghívott. Igenis, szereti, hogy ővelük közösségben legyen. Mert fontosak a számára. És nem sajnál tőlük semmit. Milyen jó, amikor elmegyünk valahová vendégségbe, és azt érezzük, hogy nem csak úgy meghívtak, nem csak úgy dísznek gondoltak, hogy legyünk ott, hanem valóban figyelmesek velünk. Valóban törődés van, valóban igazi közösséggyakorlás. és annak a valóságában lehetnek benne azok, akik hallják ezt a példázatot, azok, akikről szó van, és mi magunk is annak a valóságában lehetünk benne, és lehetünk biztosak, hogy az Úr így készített, és így készít elő mindent. És így hívja az embert, aki egyébként bűnös és tele van számos elrontott és tönkretett dologgal az életében, de Isten mégis elrendezte, hogy legyen esély az új kapcsolatra, az új életre. Olyan megrázó, hogyha arra gondolunk, mi kiket szoktunk meghívni. Azok részesülnek ebben a megtiszteltetésben természetszerűleg, akiket ismerünk, akiket szeretünk, akiknek helyük van az asztalunknál, akik közel állnak hozzánk. Csak úgy az utcáról bárkit behívni, az nem igazán történik. De itt nem csak arról van szó, hogy esetleg ismeretleneket hív meg a gazda. És nem csak arról, hogy koszosakat és szegényeket hív meg, akiknek nincsen megfelelő kultúrájuk, és nincsen téma velük esetleg, hanem bizony olyanokról, akik esetleg akarva vagy akaratlanul rosszat tehettek. Bizony az Úr, amikor bennünket hív, akkor olyanokat hív meg, minthogyha az ellenségeit, az ellene fordulókat hívná meg, de mégis azt akarja, hogy ott legyenek. És arra törekszik, hogy minél többet megszólítassanak, hogy minél több minden megadasson a majd odaérkezőknek. Bizony, amíg az ember oda be nem lép, nem is sejti, hogy milyen nagy gazdagság van abban, hogy mit készített el az őt szeretőknek. Talán abból sejtjük. Abból érezzük, ha arra gondolunk, amit Jézus is gyakran szokott említeni. Amikor arról beszél, hogy a növényekre, a madarakra, az állatokra, azokra van gondviselése Istennek, és bizony azokra mekkora gondviselése van Istennek, ha pedig nekik odaadott mindent, akkor nekünk által teremtett embereknek különösképpen kész ebben a közösségünk vacsorában sokkal inkább odaadni mindent. Mert látja a szükséget. Mert látja az Isten jelenlétének a hiányát az ember életében, szívben, és ezen ő kész változtatni. Eljuttatja a hívást, eljuttatja a lehetőséget azok számára, akikre ő gondolt. Érezzük-e ezt a mi szívünkben? Érezzük-e ezt a mi lelkünkben, és elhisszük-e, hogy nekünk is készítette mindezt? Talán nem is az a kérdés, hogy elhisszük-e, hanem az, hogy mennyire tartjuk ezt egészen és igazán fontosnak. Mert bizony az derül ki az igéből, vannak, akik ezt nem így gondolják, hogy fontos és lényeges hívás. Nem látja mindenki olyan értékesnek a gazda meghívó szavát. Nem gondolják, hogy nekik most mindenképpen ott kellene lenniük, hanem van fontosabb dolguk annál. Szépen sorban utasítják vissza a meghívó szavakat. Az egyiknek földje van. A másiknak ökrei. A harmadiknak felesége. Lehet magunkban értékelni, hogy éppen ki járt jobban. Hogy kinek földje, kinek ökre, kinek felesége van. Minden esetre igencsak érdekes reakció, mindarra a szándékra, ami érkezik feléjük, és ők nem akarnak részt venni a vacsorán. Pedig ha tudnák, hogy mi készítetett a számukra, és éppenséggel tudhatnák, éppenséggel tudniuk kéne, hiszen nem ismeretlen számukra az, aki most hívja őket. Tudhatnák, hogy mit válnának tőle, ám mégis az kevés, hogy elinduljanak. És miatt nagyon azt mondaná az ember belül némileg felháborodva, hogy milyen buták és értetlenek voltak, hogy nem mentek el, vagy éppen mi megértéssel lennénk a feléjük, hogy hát persze ezek mind fontos és jó dolgok, és ezeket nem lehet félretenni valami holmi étkezésért, felénk kell fordítani ezt a dolgot. És nem figyelmen kívül hagyni, nem kívülről nézni Jézus is azoknak mondja, akik ott vannak, nagyon akarja, hogy az őt mindenkor hallgatók, az őt mindenkor olvasók értsék meg, és legyenek benne a történetben, hiszen amit elmond, a zsidó embereknek mondja, és ők értik is, hogy ők a hivatalosak, ők azok, akik közül sokan nemet mondanak ő rá, Jézus Krisztusra, így bizony meg is sértődnek rajta rendesen. Mi azonban nem kell, hogy megsértődjünk, hanem gondolhatjuk végig úgy az életünket, benne azokat a szituációkat, amikor bizony nemet mondunk Isten hívására az életünkben. És amikor annak szomorú ténye ott van, hogy most bizony vannak fontosabb dolgok, mint az ő hozzánk érkező bátorítása. Alázattal be kell látni annak a nehéz voltát, hogy nem minden esetben érint mélyen az ő hívó szava, hanem van valami más, majd később, majd ha halálos ágyamon leszek, majd ha még, majd már fiatalkoromban elszalasztottam, most már minek. Bizony az a helyzet, hogy a mostnál, az mostnál a pillanatnyi helyzetnél, amikor szólít, nincsen alkalmasabb. Nincsen a jónál jobb helyzet ebben az esetben. Igaz az, amiért egyébként nem annyira kedvelek ezt a mondatot és ezt a szólást, de igaz, hogy carpe diem, hogy ragadd meg a napot, hogy ragadd meg a lehetőséget, mert nem tudod, hogy meddig teheted. Nagyon gazdag az ember fantáziája arra, hogy kifogást álljon valamire, azt éppen miért ne tegyem. Már egészen a kicsi gyermek is pontosan tudja, hogy azt én miért nem cselekszem meg, miért foglalkozom inkább mással, jól tud terelni, és jól el is tudja benne hallgattatni az ember a lelkismeretét. Most az volt a fontos. A fiam is már úgy tudja mondani, hogy most éppen mással foglalkozom. Lehetőségem van sok családdal beszélni, nem olyan vidám lehetőség, amikor gyászolók, búcsúzók érkeznek hozzánk, és ilyenkor kérdezzünk az elhunyt élete, illetve a család élete felől, és kérdezzük az Istenhez való tartozásukat is, hogy mégis hogyan, miként volt ez az életükben. És a legtöbb esetben mindig van valami jó és okos és érthető kifogás, amiatt az elhunytnak az életében nem sikerült eljutni a templomba, a közösségbe, és a család is meg tudja indokolni a maga számára, hogy ezt miért és hogyan nem gyakorolta. És bármennyire érzik, hogy ezt kellett volna, változtatni már nem lehet rajta, még a temetés után is, így ez nagyon nehéz, akármennyire volt igaz a búcsúztató szó, akármennyire volt igaz a feltámadás reménysége, hogy ebben változzon valami, ez nagyon nem egyszerű. De hát most itt vagyok, mondja a templomba itt lévő aktuális ige hallgató. Most sem mással töltöm az időmet, hanem ezzel. Akkor hogyan van ez? Azonban mégsem lehet egészen kikerülni a dolgot, amivel az ige megtalál bennünket, mert ez a hívás arra való hívást jelent, és annak az elfogadását, ami egy életre szól, és ami valóban az ő országában való életre szóló jelenlétet jelenti. Annak a szándékát, hogy kinyilvánítom, mindig kész vagyok engedelmeskedni az ő bátorító szavainak, az ő mondatainak, és ebben nem akarok megalkudni. Ebben amennyire tőlem telik, hűen akarok eljárni. Talán emlékszünk, amikor minket utasított vissza egy lány vagy egy fiú. Esetleg ezt mi tettük fordítva. És ez a kérlelés ment egyszer, kétszer, háromszor. Aztán már többet nem. Hanem úgy maradt a dolog. És mennyire rossz érzés lehetett, ha mi voltunk a visszautasítottak. Vagy pedig, úgy is igaz ez, hogy eleinte visszautasítottunk, aztán mikor már igent mondtunk volna, akkor már késő volt. Akkor már másé volt annak az illetőnek a szíve, nem volt ott az a lehetőség. Fontos, hogy időben megragadjuk. Fontos, hogy időben elfogadjuk. Talán érezzük, hogy tulajdonképpen mennyire kegyelemben van részünk. Mennyire kegyelem az, hogy még ez történhet. Látva magunk elrontott dolgait ebben Istennel kapcsolatban. Még mindig hangzik az íge felénk. Még mindig hangzik a hívás. Mert Isten mindenképp szeretné betölteni a helyeket az ő országában, és ebben szeretné, hogy mi is ott legyünk. És ha valami, hogy ezt ennyire szeretné, akkor ez végképp meg kell, hogy győzzön bennünket. Először vagy újra, hogy engedjünk neki. Engedjünk az ő választásának. Mert mit látunk a történetben? A visszautasítások után a házigazda választ. Méghozzá egy idő után furcsa hangzik, de mégis így válogatás nélkül. Ha azok nem jöttek, akik hívásra jöhetnének, jöjjenek azok, akik bár nem lehetnének hivatalosak, mégis hadd legyenek itt velünk közösségben. És ha jól belegondolunk, akkor ha ott vagyunk, mi is úgy lehetünk ott, mi is így vagyunk itt. Mert származásilag nem lennénk hivatalosak oda, nem vagyunk a zsidó nép tagjai. De mert Isten ott akar látni, ezért megszólít. Ezért szinte belekényszerít ebbe a közösségbe, belekényszerít ebbe a helyzetbe. Ugye éppen most volt szó a szabad akaratról. Milyen érdekes, az derül ki a történetből, soknak szinte esélyük sincs nemet mondani. Ha kell, ha nem, ott lesznek a vacsorán. Milyen nagy kegyelem, amikor Isten lelke ilyen ellenállhatatlanul szólított és szólít meg, amikor elvégzi, most ott kell lennem, amikor elvégzi, hogy most ezt én nem hagyhatom ki, ebből nem maradhatok ki, mert annyira jó, mert vértek lenne erről elmaradozni. Isten szeretete azonban nem akarja, hogy ebben az örökre szóló hibában részünk legyen. Nem akarja, hogy kívül maradjunk, hanem kitárja a kapuját. Kitárja a kapuját nem csak felénk, hanem bizony mások felé is. És akár ebben akar használni bennünket, talán néhány szolga is, akik most elmennek. Korábban ilyen meghívottak, választottak voltak. Még itt Vekellén is. Mennyien lehetnének az ő hívásában, az ő közösségében. És mennyien tartnak sok dolgot fontosabbnak, mint ő. De ő szeretné, ha minél többen előbb-utóbb az ő közösségében legyenek, és ezt éreznék a leglényegesebbnek. És azt kell még meggondolnunk, hogy mint minden vacsorának, ennek a vacsorának is ára van. Csak úgy nem adják ingyen nekünk a kenyeret, vagy a bort, ha valamit jól elő akarunk készíteni. Hát itt is ára van, méghozzá nem kicsi ára. Nem is keveset kellett ezért magának, a gazdának fizetni. Bizony élettel kellett ezért fizetni, hogy kész lehessen minden. Méghozzá házigazda, az ő saját fiának életét áldozta azért, hogy a hívás még mindig még ma is történhessen. Ő maga vette fel a keresztet, aminek hordozásáról egyébként ezután a szakasz után beszél, és amit nem lehetett kikerülni, és amit nem lehetett megspórolni. Nem szeretjük a kényszerhelyzeteket. És bizony, ha szeretetről, valakinek a szeretetéről is azt érezzük felénk jövően, hogy ez bizony olyan kényszerítő, akkor az nehéz és terhes. Azonban ez a szeretet, amit a gazda így készít el, és ez a szeretet, amit a fia így végez el, és amely így kényszerít, az valóban valós. És nek a kényszerítő ereje lehet felszabadító, lehet tápláló, és lehet igazán életet adó. Ez, amit soha nem szabad visszautasítani. Egy percre sem gondolkodni rajta, hogy ez jó vagy nem jó nekem. Vele kapcsolatban mérlegelni, hogy megéri, vagy nem éri meg. Neki nem kérdés. Hogy neki megéri. Hogy te vele ott legyél. Az ő fia halála árán azáltal is megéri, hogy vele ott legyünk. És így nem lehet kérdés. Ami válaszunk, ami döntésünk, ami hívására való igent mondásunk. Azt gondolom, akik itt élnek Vekerlén, így kívülről jövőként mondom, mindig nagy örömmel ide érkezve, talán maguk is érzik, hogy különleges helyzetben és különleges helyen élnek. Kívülről így tűnik maga ez a hely, és egyfajta különleges kiváltságot jelent mindez, hogy itt lehet élni. Egy élhető, kellemes, környezetű város, és nagy világvárosban, ha szerencsés az ember, és itt van az állása is ezen a városrészen belül, akkor szinte ki sem kell mozdulni belőle. Persze gondok vannak itt is, nehézségek, de kívülről úgy tűnik, hogy bizony az itt élés az egy különlegességet jelent. És vágynak ide sokan. Voltak, akik korábban nem nyugodtak addig, amíg ide nem költözhetnek, és addig igazítottak a dolgokat. Voltak ilyenek, meséltek erről nekem. Sokáig vártak arra, hogy ide költöznek, tudják, mit jelent ez az élmény. És ebben a ma elénk kerülő igében bizony az Úr még különlegesebb helyre hívogat bennünket. És nem csak erre a földi életben való közösségre vele, hanem az örök életben való közösségre. Segítsen arra bennünket, hogy mi hittel tudjunk minden kifogás nélkül neki igent mondani, hogy valóban nehogy az legyen, hogy bele sem kóstolhatunk az ő vacsorájába, hanem valóban ehessünk örök életre szóló kenyeret az ő országába. Adja, hogy mindez így legyen. Amen. Most énekeljük tovább a már megkezdett 396. dicséretünket, annak második versével. A 396. dicséret második versét énekeljük. Ó, bárha lángot fellobogna, és ébredne föl sok nemzet fényénél. csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Úrunk, megrendülve veszük tudomásul azt a tényt, hogy Te már mindent elkészítettél. Megrendülve, mert érezzük benne a Te törődő szeretetedet és a Te csodálatos látásodat, ami életünkre nézve. Ahogyan és amiképpen hívogatsz, amivel tudhatjuk, hogy Te be akarsz bennünket ajándékozni. Különösképpen a Te kegyelmeddel, bűnbocsánatoddal, amire olyan nagyon rászorulunk. És köszönjük, hogyha voltak és vannak döntései és pillanatai az életünknek, amikor ezt tudtuk és tudjuk értékelni. És bocsáss meg, amikor ez semmit nem jelentett nekünk. De köszönjük, hogy várhatjuk a Te továbbvívő és továbbra is megtartó kegyelmedet. Köszönjük, hogy így láthatjuk, érezhetjük mégis, hogyan van helyünk nekünk a Te országodban, közösségedben, holott nem érdemeljük meg. És ez indíthatja hálára, neked való szolgálatra a mi életünket. Így adunk hálát a mi közösségünk, a mi gyülekezetünk életéért. Átadunk a vekellei közösségért, gyülekezetért, a város részért. Átadunk az itt élő családokért, szolgálatokért. Átadunk azért, hogy neked itt is van néped. És köszönjük, hogy kérhetjük, áldj meg azokat, akik itt vannak, itt élnek, hogy téged hirdethessenek és rólad beszélhessenek. És köszönjük, hogy kérhetjük, légy ott velünk, a mi fájdalmainkban, a mi gyászunkban, légy ott a mi betegségeinkben, nehézségek hordozásában, és kérhetünk arra, hogy légy a mi magyar népünkkel, határainkon innen és túl, hogy igent mondjon a Te szavadra, ne pedig más emberi gondolatokra. Hiszük, hogy ez lehetséges. Reménykedünk benne, hogy Te még adsz esélyt. Add, hogy meg tudjuk ragadni azokat a lehetőséget, amelyeket nekünk adsz. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Imádkozzuk együtt fennállva, közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Úrunk Istenünk, és fogadjuk Isten áldását, az Atya Istennek szeretete, Jézus Krisztus kegyelme, a Szentlélek közössége megáldó és megszentelő ereje legyen és maradjon mindjájunkkal, most és minden időben. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassa meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, gyülekezetünk lelkésze Szalad-Szentmártonon prédikál Jónás könyve alapján. Isten áldja meg a szalki testvéreket és gyülekezet lelkészét, alföldi Boros Dániel. Elkészült gyülekezetünk kis hírlevele, kérjük, hogy vigyék magukkal, kint a hátsó padokon találhatók. A heti alkalmaink a szokásosak, egy kivétellel, hogy a holnap délutáni konfirmációs óra az elmarad. De kedd este 7 órakor várjuk a testvéreket 7 órára Biblia tanulmányozó közösségünkbe, ahol az Új Szövetség könyveit veszünk, most éppen Márk evangéliumával foglalkozunk. Csütörtökön 5 órakor a Biblia órát megtartjuk. Múlt vasárnap presbitériumunk leadta szavazatát az egyházi tisztségekre. A többi gyülekezet szavazatainak összeszámolása november végén történik. 6 évre választottunk egyházi vezetőket. Múlt vasárnap a presbitérium foglalkozott az egyház fenntartói járulékok befizetésének elmaradásával is. A presbitérium nagyon szépen kéri a testvéreket, hogy a kért összeget fizetésük utáni 2%-ot legyenek kedvesek behozni a lelkészi hivatalba. Most ugye jön a téli időszak, fűtés is van, de ez most még fontosabb, mint máskor. Szomorúan tudatjuk, hogy Bögyös Sándorné született Benke Ilona testvérünk 79 éves korában elhunyt. Temetése most szerdán délelőtt 11 óra 15 perckor lesz az új köztemető. Isten adjon vigasztalást, itt maradt szeretteinek. Megérkeztek a Biblia olvasókkal azok, és többféle naptár is található. Pál Kati kéri, hogy kifelé, aki érdekel, az látogasson el, és nézze meg, milyen kiadványaink vannak. Azt is tudjuk, biztosan emlékeznek, hogy gyülekezeti hétvége lesz, november 28-29-30-án. Sajnos erre még nem mindenki adta oda a pénzt, hát ennek a díját. Ezt kéri Kovács Zsóka testvérünk, hogy tegye meg ezen a héten, vagy ma, vagy a héten valamikor, de legkésőbb jövő vasárnapra hozzá el. Jó, mert hát nagyon fontos, hogy itt legyen az összes pénz, csak akkor tudunk elindulni. Még egy szép rendezvény van, amit szeretnénk kérdezni, november 21-től 23-áig, tehát jövő hét végén, a Néprajzi Múzeumban lesz egy adventre fölkészülő kézműves vásár. Erre a plakátot kint megtalálják a hirdető táblán. Nagyon szép alkalom, az adventi hagyományokkal lehet ismerkedni, adventi koszorút lehet készíteni, tehát nagyon érdekes délután zenei programokkal. És végül szeretnénk megköszönni Vizinger Dániel lelkésztestvérünknek az igehirdetés szolgálatát, rá és szeretteire Urunk gazdag áldását kérjük. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen, és köszönöm a szolgálat lehetőségét, nagy tisztelt Úrnak és a gyülekezetnek is. Az Úristen áldja meg a gyülekezet életét, dolgait, hitoktatásban és minden egyéb munkában. Majd áldott közös gyülekezeti hétvégét is kívánok szeretettel. Most pedig Isten tiszteltünk végén, a már megkezdett 96. dicséretünknek a harmadik versét énekeljük, és majd utána fennállva a himnuszt. A 396. dicséretnek a harmadik versét, amely így kezdődik, küld útra hírnöki csapatját, és adj erőt onnan felül nekik.